Ez még mindig a prémium kategória.
Ahogy már a műsor felvezetőjében is említettem, az autó Wallis tavaly rekordot ért el az értékesítés terén, és hát ez nyilván vállalati felvásárlásokkal is magyarázható, de hát úgy tűnik, hogy azért organikus fejlődés, növekedés is volt. Ormosi Gábor a vonalban az autó Wallis vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat is!
Azért egy több mint háromszoros értékesítés, szóval azért az egy nagyon nagy szám. Mindez úgy egyébként, hogy azért mindeközben az autóipart egy komoly chip hiány sújtja. Igen. Hogy látja, hogy sikerült ezt a növekedést elérni?
Hát valóban az egyik fontos lába ennek az tényleg a tranzakciók, amelyek ugye 2020-ban zárultak, és a 2021-es évben épültek be a számaik ezeknek a új szerzeményeknek, így többek között például az Opel nagykereskedelmének ugye négy országban, Horvátországban, Szlovéniában, Boszniában és Magyarországon került bele a forgalma, a mi forgalmunkba. Ez nyilván óriási mértékben dobta meg a darabszámokat, de valóban, ahogy ön is említette, a organikus növekedés, tehát a már korábban portfólióban lévő tevékenységeinknek a teljesítménye is több mint 20%-kal nőtt átlagosan, és hát vannak benne olyan elemek, amik akár 35%-kal is sikerült növelnünk. Ezek persze részben piaci elemektől függenek, tehát ugye tudjuk jól például a használható kereskedelmet maga a csiphiány megnövelte egészen addig, amíg aztán el nem fogytak a használatok is, és így tovább gyűrűzött tulajdonképpen a csiphiány okozta kínálati sok, kínálati hiány. De a tavalyi évünket ez még nem sújtotta, azt látjuk, hogy a kereslet az továbbra is erős, tehát az emberek szeretnének autót cserélni, meg is veszik az autót tulajdonképpen, tehát szerződés állományunk az folyamatosan nő, viszont valóban a csiphiány okozta gyártási csúszások miatt az átadásunk az lelassult, és ez már 2021 negyedik negyedévében is éreztette a hatását, de igazán nem annyira, hogy visszavegye ezeket az egész éves növekedéseinket.
Akkor mondjuk erre az évre viszont ez már rányomhatja a bélyegét, tehát adott esetben előfordulhat az, hogy hát most furcsán fogok egy kicsit fogalmazni, jön az ügyfél a szalomba, vagy akár online, venő már bármit, De várnia kell a gépjárműre, tehát ez tényleg ennyire komoly, hogy már használtad sem nagyon?
Abszolút, ugye, ha az ember nem tudja átvenni az új autóját, akkor nem tudja leadni a régi autóját, tehát így nem kerül be a használt autópiacra az az autó, ami egyébként már ott kéne, hogy legyen. Tehát a korábbi trendek így végig söpörtek tulajdonképpen az egész új autó és használt autópiacon is. És hát valóban ez a helyzet, tehát ha valaki most új autót akar venni, akkor azzal fog szembesülni, hogy akármelyik márkát próbálja, akármelyik szalomban próbál menni, mindenhol türelemre fogják kérni. Természetesen azért modellenként, márkánként változó hónapszám növekedést kell eltűrniük a vásárlóknak, de általánosan azért egy 3-4-5-6 hónappal valóban később fogja megkapni az autót, de meg fogja kapni. Tehát ma már ott tartunk, hogy én azt gondolom, hogy túl vagyunk azon a lassuláson, ami ezt a várólista emelkedést okozta, és innentől kezdve tulajdonképpen már ütemesen fogjuk tudni átadni az autókat, és le tudjuk dolgozni még akár ebben az évben az elmaradt átadásokat, tehát visszatérünk arra az egyébként normálisnak tekinthető 3-4 hónapos várakozásra, ami egy új autórendelés után megszokott volt eddig is.
A tavalyi évükre egy nagyon picit visszatérve, a szervízórákat azt írják, hogy a szervízórák száma is kedvezően alakult, ez a több mint a duplájára emelkedett. Lehet, hogy akkor ez az üzletág így az idei év elején nagyon megugrik majd, tehát nem fognak tudni olyan ütemben az emberek autót cserélni, és akkor inkább javítatják a régit?
Szerintem ez nem fog ennyire hirtelen reagálni. A szervizórák száma az ilyen szempontból egy stabilabb állomány, ugye az a meglévő autópark mozgásától függ. Igazániból nem ennyire szorosan kötődik akár az új autók, akár a használt autó értékesítéshez, bár hozzátartozik persze, hogy például egy használt autó vásárlásánál azért tipikusan van egy szerviz átnézés, és javasoljuk is mindenkinek, hogy szakszervizben ellenőriztesse az autóját. Tehát, hogy van egy összefüggés, de nem ennyire direkt, úgyhogy én ettől nem félek, főleg attól, hogy a kapacitásaink ne bírnák ezt el. Itt is az organikus növekedés is számottevő volt, és ahogy említettem, meg is haladta a 25%-ot. Ezt egészítették ki a tranzakciókból származó növekedések, ugye gyakorlatilag kétszeresére nőtt a szervizórák száma az előző évhez képest. Tehát én ebből a chip hiány okozta sokból már nem számítok újabb trendfordulóra vagy lassulásra.
Amikor pár hónappal ezelőtt volt benne nálunk szintén a prémium kategóriában, akkor részvénykibocsátáson voltak túl, számos tőkebevonáson, és már akkor megemlítette, hogy adott esetben autómegosztásos piacon is gondolkodik az autó Wallis. Így, hogy most azért kevesebb értékesítési, vagy legalábbis csúszási dolgok vannak az autópiacon, így hamarabb megjelenhetnek itt?
Nem hiszem, hogy ez ennyire direktben összefügg, de a kérdés jogos. Mindenképpen a 2022-es évben újra az akvizíciókra fogunk fókuszálni, illetve azokra az üzletfejlesztési projektekre, amikhez tavaly évben ugye kértük a tőkepiac hozzájárulását a részvénykibocsátás során is, illetve a kötvényesek hozzájárulását, hiszen nyár közepén egy 6,6 milliárdos kötvénykibocsátást is végrehajtottunk. Tehát a forrásokat biztosítottuk ahhoz, hogy 2022-ben újra felgyorsítsuk azokat a tranzakciókat, amik egyébként folyamatosan előkészületben voltuk, amik közül az egyik valóban az autómegosztó, de további egyéb szolgáltatási ipar vagy szolgáltatási üzletágunkhoz tartozó kiegészítő szolgáltatásokon is gondolkodunk, részben szintén akvizíciókkal, de most már ugye akkorára nőtt a csoport portfóliója, hogy házon belül is tudunk indítani, ezekre építeni új üzleti megoldásokat, üzletágokat, úgyhogy belső munka folyik, és amint oda jutunk, hogy tényleg tudok róla konkrétan is beszélni, akkor természetesen szívesen fogom elmondani, hogy milyen tranzakciókat abszolváltunk.
Ez mikor a várható legkorábban, akár mondjuk új szolgáltatás indításával kapcsolatban bejelentés, vagy akár felvásárlással kapcsolatos?
Ugye folyik az autóaktív tranzakciónak a zárása, gyakorlatilag az nemrégi hír volt, hogy megkaptuk a szlovén versenyhatóságtól az engedélyt a zárásra. Ennek az előkészítése folyik, én biztos vagyok benne, hogy ez az első negyedében például meg fog történni, és onnantól kezdve beépül, integrálni kezdjük ezt a tevékenységet. Ez ugye Szlovéniában 4 telephelyen, tehát 4 vidéki városban árul BMW, Jaguar Land Rover, Suzuki, Toyota márkákat. Ez a csoport, ennek az átvétele zajlik, de emellett remélem, hogy más tranzakciót is még akár első negyedében be fogunk tudni jelenteni.
Jelenhetnek meg idén új országban?
Tervezzük, dolgozunk rajta, ezt nem ígérném semmiképpen nem az első negyed évre, de igen, szándékunk van.
A részvényesek felé terveznek-e akár esetlegesen komolyabb osztalékemelést, vagy akár olyan programot, amire érdemes számítani?
A tavalyi tranzakció ugye piacépítő hatású volt, egy gyakorlatilag mondhatjuk történelminek, hiszen 10 éve nem volt ekkora részvénykibocsátás. Bízom benne, hogy ezzel a túljegyzéssel ugye a tervezett 6-8 milliárd forint bevonása helyett 10 milliárdot sikerült tőkét emelnünk. Ez mindenképpen egy olyan tartalékot képez most a társaságnál, amivel ezt az évet mondjuk előreláthatóan ki tudjuk a növekedési igényeinket finanszírozni, ezért újabb részvénykibocsátással nem tervezünk, és amíg ezt a növekedést értelmes projektekkel, ugye részvényesi értékteremtő projektekkel tudjuk megtölteni, azaz tudjuk ezt az akvizíciós pályát futni, addig az osztalékra, tehát az előállított osztalék alapot is, osztalék kifizetés helyett ebbe forgatjuk bele, ez egy újabb forrása annak a növekedésnek, ami ugye ennél a 10 milliárdnál, vagy akár a kötvénnyel együtt 17 milliárdnál jóval nagyobb, akár 38 milliárdos költést is előre láttunk a tájékoztatóban is jelzett projektek kapcsán az következő 1-2 évben, úgyhogy ezen dolgozunk, ezt próbáljuk meg minél aktívabban, minél gyorsabban kitölteni. Ha aztán mégiscsak sikerül nagyobbat ugranunk, mint ahogy 2020-ban sem, csak a tervezett 2 tranzakciót hajtottunk végre, hanem végül is 5-öt zártunk. Ennek megfelelően, hogyha itt is 2022-ben is valami hasonlót sikerül összehoznunk, akkor viszont igen, akkor újra ki kell találjuk, hogy mivel megyünk a részvényesek, akár a kötvényesek felé.
Az üzleti klímát mennyire befolyásolhatja az, hogy azért a koronavírus járvány omikron variánsa igencsak felfutóban van, bár azt gondolná az ember, hogy ez inkább az egyéni közlekedés felé tolja el az embereket, tehát lehet, hogy mondjuk éppenséggel egy autózással foglalkozó cégnek ez jól jöhet. Szóval az omikron variáns mennyire ront az üzleti klímán, vagy akár a folytatódó kamatemelési sorozat, hát idehaza mindenképpen.
Nem csak idehaza egyébként, valóban, bár ebben speciál tényleg élen jár Magyarország. Az omikronról gyorsan, hát én azt remélem, hogy azok a elemzések fognak megvalósulni, míg azt mondják, hogy az omikron egy nagyon fertőző, de sokkal kisebb betegséget okozó, sokkal kisebb kiesést, és így kevesebb lezárást is, vagy munkakapacitás kiesést okozó variáns, és ennek megfelelően egy gyors lefutású hegycsúcson állunk most éppen. Ugye a mai hírek pont sajnos arról szólnak, hogy emelkedik az esetszám, de ugye látjuk, hogy a kórházi ellátási számok azért nem követik le ezt az ugrást. Én remélem, hogy hamar vége lesz, és valóban, és ez most az egész régióra is igaz, hogy nagyjából lezárások nélkül, gazdasági károk nélkül zajlik már ez az 5. hullám. Úgyhogy én ettől most nem tartok, természetesen A turizmus nem tért még vissza, ezt tudjuk, arra a szintre, mint korábban, de ugye a bérleti események, tehát az autóbérlési üzletágunkban is jelentős növekedés volt. Erre nagyon büszkék vagyunk, hogy ugye 2021-ben 60%-ot meghaladó növekedés volt. A bérleti napok számában is, annak ellenére, hogy még nem állt vissza a turizmus az eredeti szintekre. Úgyhogy én bízom benne, hogy a gazdaság az továbbra is javulóban lesz, és visszatér lassan a 19-es, sőt, hát egyes helyeken már is hatta a 19-es működési szinteket is. És ebben a kamatszint emelkedés az valóban várható, hogy egy kereslet csökkenést fog, ugye az elkölthető jövedelmen keresztül kereslet csökkenést fog generálni, de nem drámai, gyors mértékben. Ezt látjuk minden gazdaságban, hogy a nemzeti bankok és a kormányok ezt nyilván tompítani akarják, lassítani a sok hatását, de trendjében az tény, hogy arra kell számítani, hogy a növekedés az nem lesz olyan mértékű, mint az előző években.
Ez leginkább mondjuk ott nyilvánulhat meg önöknél, hogyha a hitelre vásárolt autók száma vagy a leasing konstrukciók száma csökken?
Hát a csökkenést én nem mondanám, hiszen továbbra is, ahogy a stratégiánkban is mondtuk, mi azért fokuszálunk erre a régióra, nem csak azért, mert itthon vagyunk benne, hanem mert itt a növekedés, az autó penetráció, vagy akár a prémium autók arányának növekedése, és általában az autózási szokások még mindig autó eladási növekedést jeleznek előre, mi erre számítunk és ezen dolgozunk, ehhez kapcsolódóan a szolgáltatások aránya nőni fog, az átalakuló autóipar hatásai összesítve, ezért ebbe próbálunk aktívak lenni, tehát összességében mi növekedésre számítunk, de a kamat emelkedés az pontosan ezen a leasing finanszírozási feltételek romlásán keresztül nyilván drágábbá teszi valamelyest ezeket a konstrukciókat, de nem olyan mértékben, hogy a növekedést a csökkenésbe fordítsa.
Ormosi Gábort, az Autovalisz vezérigazgatóját hallották az elmúlt percekben, köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Nagyon köszönöm, viszont hallásra.
Ez még mindig a prémium kategória.
Így a prémium kategória végén egy kis jutalomjáték, ahogy mondani szokták. Íródott egy könyv, aminek a címe nem es egyszerűen a részvény, hogyha jól emlékszem, ez a címe, és Búró Szilárddal beszélgetünk egyrészt a könyv írójával, másrészt az Equilor pénzügyi innovációs vezetőjével. Egyrészt köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést az interjúra, másrészt ez már nem az első könyved ilyen befektetői kisakos szempontból, szemszögből. Mitől különbözik ez az előzőekhez képest?
Szervusz, és én köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethetünk. Alapvetően nem különbözik, sőt, igazából egy sorba azt gondolom, hogy ez a következő elem, ami kívánkozott, hogy megszülessen, hiszen íródott egy könyv a devizapiacról, aztán egy a kötvénypiacról, és ez a harmadik pedig a részvényeket veszi fókuszba, és arról szól, hogy mire is lehet számítani a részvénypiacon, a részvénypiaci kereskedésnél, illetve egészen az alapoktól bemutatja azt, hogy mi is az a részvény, és hogyan működik, tehát olyan befektetőknek, vagy éppen a frissen piac kerülő embereknek szól elsősorban, akik még most ismerkednek ezekkel a fogalmakkal, és azt gondolom, hogy adhat egy olyan mankót, hogy tényleg felmérhessék a saját kockázatvállaló hajlandóságukon belül, hogy milyen termékeket, milyen típusú befektetéseket választhatnak.
Nagyon-nagyon sok szakszót használ az ember egyébként interjúk alkalmával is, és hát én magam is oda kell figyeljek néha arra, hogy ne ezeket a szakbarbár szavakat használja elsősorban az ember, hanem értsék, hogy miről beszélgetünk. Ez okozott inkább nehézséget a könyv megírásakor, vagy az, hogy úgymond röviden, érthetően, hogy lehet ezt elmagyarázni, mert azért nagyon-nagyon sok területe van most már, akár csak a részvénynek is.
A legnagyobb kihívás igazából az volt, hogy megpróbálni azt a középutat megtalálni, hogy tényleg aki akár mondom elsőként találkozik ilyennel, hogy befektethetünk részvényekbe, azoknak is fel tudjon épülni úgy az információ halmaz, hogy a végén, amikor lerakja ezt a könyvet, akkor azt mondja, hogy igen, most már közelebb vagyok ahhoz, hogy értsem a dolgokat, de emellett azokat is kiszolgálhassa, akik mondjuk már azért valamilyen szinten benne benne vannak ebben a témában, akár már vannak meglévő befektetéseik is, részvényportfóliójuk, és nekik is tudjak új dolgokat mondani, hiszen tényleg azt gondolom, hogy tanulni életünk végéig lehet, és különösen igaz ez a pénzügyi szakmára, ahol azért nagyon gyorsan változnak a dolgok.
Változott egyébként úgy önmagában a részvény, tehát túl azon, hogy most már nem kikiáltásos kereskedés van, hanem elektronikusan zajlik az egész. Szóval vannak olyan újdonságok, amelyek az elmúlt időszaknak a termékei részvényfronton?
Abszolút, és éppen azt hiszem a minap egyik kollégám nézett bele itt ebbe a könyvbe, és meglepődve tapasztalta, hogy az egyik fejezet a Covid-ról és annak hatásairól szól a részvénypiacra vonatkozóan, tehát igen, azért nagyon sok olyan hatás érte a piacokat az elmúlt időszakban, amitől változott maga a termékkínálat is, maga a szemlélet is, és ezeket is megpróbáltam azért végigvenni a könyvben. Így szerepel például benne az ETF típusú termék, ami azért most kezd el talán eljutni arra a népszerűségi szintre, hogy már az átlag befektetők is tudják, hogy miről van szó, de még sokaknak mindig újdonság.
Min változtatott még a koronavírus járvány?
Azt gondolom, hogy sok-sok változást hozott, nem csak új termékeket, hanem új irányokat is tapasztalhattunk, és például ilyen szempontból a közösségi média felerősödése nem feltétlenül csak a Covid-hoz kötődően, de azért azt gondolom, hogy abból a szempontból is érdekes ennek a megvizsgálása, amiről szintén szól egy külön fejezet, hogy ez hogy hat manapság a részvénypiacokra, illetve egy-egy termékre, amikor a közösségi médiába felkapnak valamit.
Magyarán akkor a lélektannal is foglalkoztál a könyvben.
Abszolút, azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlen, hogy ezt a részét is vizsgáljuk és beszéljünk róla, hiszen a sikeres befektetőnél talán az egyik legfontosabb, de mindenképpen nagyon fontos elem ez.
El szoktunk azon némiképpen viccelődni egyébként még a reggeli műsorokban is, hogy vannak olyan részvények, amelyek hát még árbevételt sem kezdtek el nagyon termelni, ilyen elektromos autózással kapcsolatos részvényt lehetne például említeni, nemhogy nyereséget, ehhez képest nagyon vásárolják a befektetők. Magyarán tényleg nagyon virtuális értékről van szó, de hát akkor mondjuk mit szóljon az ember mondjuk egy Coinbase-hez, tehát egy kripto devizára épülő befektetési termékhez. Nagyon-nagyon nehéz elmagyarázni általában az embereknek, hogy a részvény ez nem feltétlenül, a részvénykereskedés az nem feltétlenül már megtermelt értékről szól, hanem leginkább jövőbe vetett hitről.
Igen, azt gondolom, hogy egy átlag ember számára, vagy átlag befektető számára, aki mondjuk egy termelő típusú gazdasági szakmából jön, azoknál sokszor nehéz átütni ezt a küszöböt, hogy lehet az, hogy itt mindig csak várakozások árazódnak be, és tulajdonképpen ami múlt, ami megtörtént, azzal már mi legkevésbé foglalkozunk, mert mindig az a fontos, ami előttünk áll. De sajnos az elmúlt évek ezt különösen felerősítették ezt az irányt, sőt most már ott tartunk, hát ha csak például itt a kamatemelésekről is beszélünk, nem ugye direkt a részvénypiac, de mégis azért összefügg, hogy már az a fontos, hogy egy év múlva mi lesz, vagy másfél év múlva mi lesz, az, hogy két hónap múlva emelnek kamatot, azt már gyakorlatilag biztosként kezeljük, és nem is foglalkozunk vele, de vajon évvégén, vagy 2023 elején mi fog történni, ezeknek az árazása adja az izgalmakat a piacokon.
Melyik részét volt a legnehezebb megírni a könyvnek?
Igazából nem volt különbség, mert Amióta foglalkozom írással, és szerencsésnek mondhatom magamban, egy ilyen grafomán vénám is, mindig a lendület megszerzése a nehéz az elején, de aztán amikor az megvan, nyilván nagyjából föl kell építeni az egésznek a struktúráját, illetve hogy milyen témákkal foglalkozzunk benne kiemelten, de onnantól, hogy megvan a lendület, onnantól már azért szokott menni jól, és nyilván a kutató munkát az ember hozzáteszi közbe, de nem mondhatnám, hogy volt olyan rész, amit kifejezetten nehezebben írtam meg, vagy nehezebben született meg.
Tervezel negyedik könyvet mondjuk a kriptodevizákról?
Igen, van rajtam egy erőteljesebb nyomás is ezzel kapcsolatban. Még nem dőlt el véglegesen, hogy mi lesz a következő, de szinte biztos, hogy lesz következő is.
Búró Szilárddal, az Equilor pénzügyi innovációs vezetővel beszéltünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és hát jó kereskedést a jövő hétre. Szervusz.
Köszönöm szépen, szervusz.
Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Nagy Károly.
Ez volt a prémium kategória, ahol foglalkoztunk ugye komoly részvényekkel is, vagy legalábbis komoly jövőt sejtető részvényekkel, azzal, hogy a Glosterrel vajon mi lesz, meg persze az autóval is tavalyi rekordévével, és hát az idei kilátásokkal, és hát a végén egy kicsit lazítottunk egy új kiadvánnyal kapcsolatosan, és hát maga az, hogy mi a befektetésnek az esszenciája, mi az, ami értéket képvisel, hát az elmúlt időszakban tényleg nagyon sokat változott és sokat alakult. Tehát pont ezért mondom, és mondjuk el újra és újra, hogy az elmúlt nagyjából 3-4 órában hallottak befektetési ajánlatnak semmiképpen sem minősülnek, hogyha szeretnének befektetni akár részvénybe, akár bármi másba, akkor ennél azért körültekintőbben tájékozódjanak. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.